8:07 perckor folytatjuk a napindítót a budapesti stúdióból. Egy nagyon fontos és érdekes témáról beszélgettünk Sandl Csabával, eukarisztikus csodák kiállítása pápa kapcsán. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a vonalban, és elnézést nem tudtam felvenni az előbb, de gondolom, hogy akkor rendben vagyunk.
Igen, igen, a stúdióból hívott a kollégája. Én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Hát egy nagyon fontos dolog ez, Carlo Acutis, aki 2006-ban hunyt el, azt mondja, hogy életem célja, hogy mindig kapcsolatban legyek Jézussal. Ezekkel a szavakkal összegezte rövid életének legfontosabb jellemzőjét. Carlo Acutis, aki 15 évesen leukémiában halt meg, Jézussal, Jézusért és Jézusban élni.
Igen, hát tulajdonképpen egy átlagos fiú volt abból a szempontból, hogy nagyon szeretett számítógépes játékokkal játszani, szerette a programozást, egyáltalán az internetet, a természetbe kirándulni, az állatokat. Ugyanakkor nem volt átlagos abból a szempontból, hogy 7 évesen már első áldozó volt, és onnantól gyakorlatilag ha lehet így fogalmazni, Jézussal maradt, napi szent áldozó volt és misére járó, és ugye azt mondta, hogy aki a napra áll, az lebarnul, aki a szoltári szentség elé áll, az pedig szenté válik.
Hogy kezdődött ez az ő életében? Most mondja, hogy 7 évesen már első áldozó volt. Ugye a Jóisten kegyelme az fantasztikusan működik, és ő egy befogadó volt erre.
Igen, hát nagyon érzékeny volt, ma talán úgy mondanánk, a szociálisan. Igen. Az osztálytársaival kapcsolatban mindig megvédte, akit bántottak, vagy aki gyengébb, vagy mellőzött volt. A zseppénzéből hálózsákot vett, és ételt, italt vitt a hajléktalanoknak, és igazából az osztálytársai, a barátai körében is nagy tiszteletet és szeretetet kapott emiatt.
Érdekes, hogy azt mondják, hogy az internet védőszentjének az apostola, illetve hát az ő gyűjteményéből jött létre ez a kiállítás, ami most már gondolom bejárta, nagyon sok országban bemutatták, illetve nem tudom, aki látta itt bemutatott filmet az ő életéről, az is fantasztikus volt az összeállítás. Tehát igen, ez, ugye? Hogy a mai fiatalokhoz kapcsolódóan az internet védőszentje, ez nagyon közel hozhatja, hogyha valaki befogadó erre a fiatalokhoz Jézust.
Igen, hát ugye az internetet jóra is lehet használni, tehát ő ezt a lehetőséget látta meg. Igazából az bántotta őt, hogy látta sorban állni a hatalmas kigyózó sorokat, látott mondjuk egy foci meccs előtt, vagy egy koncert előtt, és nem értette azt, hogy az oltári szentség előtt miért nincsenek ilyen sorok. És ebből fakadt azt, hogy ezeket a csodákat ő tulajdonképpen, amiket az egyház jóváhagyott és elismert, és felkutatta a világban, és több mint 100 csodát gyűjtött így össze, a családját is bevonta ebbe, és körülbelül 2 év alatt sikerült neki összeállítani ennek a kiállításnak az anyagát, úgyhogy helyszínekre is elmentek, tehát nagy komoly munkát folytatott ez ügyben.
Azt olvastam az anyagban, hogy a Buenos Aires-i Szűz Mária plébánia 3 eukarisztikus csodának adott otthont, 92-ben, 94-ben és 96-ban.
Igen.
És Castro Gomez professzort egy nap felkérte Buenos Aires akkori érseke, akit ma Ferenc pápaként ismerünk, hogy végezzen elemzéseket a 96-os augusztus 15-én történt csodálatos eseményei kapcsán. Mi volt ez?
Hát ugye a 3 esemény az, igen, 92, 94 és 96-ban történt, és az első alkalommal azonnal egy pillanat, közben puskáznom kell egy kicsit, A május 1-i misét követően a szolgálattevő a megmaradt szentelt ostját tette a helyre, amikor észrevette, hogy néhány darab a korporáléra hullott. Ezt az egyház előírásainak megfelelően a tabernákulumba helyezte el, várva, hogy ott feloldjódjon, tehát vízbe helyezte. Ugye ez az előírás azért van, hogyha a szentostya mondjuk bepiszkolódik, vagy méltó módon nem lehet elfogyasztani, akkor vízbe teszik, hogy feloldódjon. A feloldódásnál, amikor megszűnik kenyérnek lenni, akkor tulajdonképpen megszűnik Jézus testének is lenni, az oltári szentség. És ehelyett, hogy feloldódott volna, ugye 7 nappal később azt látták, hogy a színe vérhez hasonló színűre változott. És akkor ez a Gomez professzort kérte fel évekkel később a most már Ferenc pápaként ismert bíboros, és ő egy ateista tudós volt, aki megvizsgálta a mintákat, ráadásul úgy kapta meg a mintákat, hogy nem kapott forrás megjelölést, tehát nem tudta, hogy mit vizsgál. És hát az eredmények azok egészen megdöbbentőek voltak, amik egyébként szinte megegyeztek a Krisztus utáni 750-ben Lanciánóban véghez vitt csodának a 1970-ben vizsgálták meg ezeket a mintákat, és azoknak az eredményeivel gyakorlatilag megegyeztek. A vér az AB típusú vér volt, ami egy nagyon ritka vércsoport, a népességnek mindössze 3-4%-a tartozik ebbe a vércsoportba. Az izomszövet pedig, illetve testszövet, az a szívizom volt, a miokardiumból, ami ráadásul a bal szívkamrának az izomszövete. Ugye ez az izom a szív legerősebb izma, és ez a bal kamra felelős azért, hogy a tápanyagban és az oxigénben dús vért biztosítsa tulajdonképpen a szervezet számára. És amikor ez a professzor megtudta, hogy végül is mit vizsgált, akkor megdöbbent.
Megrendült, gondolom.
Megrendült, igen, és aztán feladta az ateizmusát, tehát katolikus megtért, és katolikus hívő lett.
Miután ilyen mélységeiben vizsgálták, nem akárkik ezeket a eukarisztikus csodának minősített mintákat, vérmintákat, illetve hát a szentostyából, ugye szentostya oldalán vér folyt, egy ilyen csoda is volt.
Igen, igen.
És illetve, hát a professzor, mint ahogy ön említette, nem tudta, hogy honnan származik, és semmit nem tudott, nem jelölték meg a forrást, úgyhogy ez egy olyan helyzet volt, hogy ez teljesen megdöbbentette őt, és azt mondta, hogy ezt nem hiszem el.
Igen.
Na most mik a hasonlóságok, vagy melyek a hasonlóságok a csodákat, ha összehasonlítjuk? Ugye mindegyik az eukarisztia mondjuk olyan helyzetében vagy jelenik meg, vagy jelent meg, vagy leesett, vagy valami történt ott a Szent Misén.
Igen, nagyon sokszor olyan esetben fordult elő ez, amikor leejtették az ostját, vagy olyan is történt, hogy ellopta egy hölgy, és aztán évekkel később visszavitte, meggyónta, és visszavitte az atyának, és amikor kibontották, akkor látták, hogy egy véres kis húsdarab. Tehát általában ilyen esetekben, de olyan is volt, amikor például a Lanciánói csoda esetében, hogy a pap kételkedett abban, hogy Jézus valóban jelen van a kenyér és a bor színe alatt, és a kezébe a hívő sokaság előtt változott a bor vérré, és az ostya pedig egy hús szövet darabbá.
Hogy lehetett ezeket felfedezni, illetve hogy sikerült Karlónak ezekre szert tenni és összeállítani ezt a nagy gyűjteményt?
Hát ugye ez az egyház, ez így külön-külön megvoltak ezek, tehát ugye egy ilyen csoda az, mire az egyház elismeri, ugye az egyház alapállása ezekkel kapcsolatban nagyon szkeptikus. Néha még engem is meglep, hogy mennyire.
Meg szigorú.
Szigorúak, igen. Tehát ha ilyesmi történik, azonnal vért vesznek az oltár körül szolgálatot teljesítőktől. És nagyon hosszú évek alatt ismernek csak el egy ilyet valóban csodának. Tehát ezek külön-külön megvoltak, dokumentálva voltak, csak Carlo ezeket összegyűjtötte, és egy kiállítást szervezett ezekből.
Hát ő egy nagyon érett személyiség volt, vagy lehetett ilyen szempontból is. Ő vajon hogy érezhette, mikor ezek előtte voltak? És hát a hitét nem nagyon kellett megerősíteni, mert neki aztán biztos volt elég hite, de mégis megrendíthette őt ez.
Hát egészen biztos. Hát ugye én a saját oldalamról tudok nyilatkozni, én amikor úgy határoztam, hogy ide pápára elhozom ezt a kiállítást, akkor hát talán ez így nem is volt helyes, de azt éreztem, hogy nekem nincs rá szükségem, de tévedtem, mert szükségem volt rá, mert egész más így szembesülni, és azzal, hogy mennyire valóságos a Jézus jelenléte az oltári szentségben, mint előtte. Tehát egész másképp tud az ember részt venni utána a szentmisén, amikor ezeket mind látja.
És azért sok mindenre magyarázatot kaphat, amit néha a szentáldozásban valahogy nem érzékeljük, vagy nem figyelünk erre, nem koncentrálunk erre, hogy tulajdonképpen mit is vettük, kit is vettük magunkhoz.
Igen. Hát ez egy óriási nagy irgalom és szeretet Jézus részéről, tehát hogy ilyen módon velünk van tényleg, ahogy megígérte, hogy íme én minden nap veletek vagyok a világ végéig, tehát hogy annyi csak a dolgunk, hogy a templomba be kell mennünk, részt venni egy szentmisén, és tiszta szívvel áldozni, és ez óriási erő és kegyelem. Igen.
A Karlót mi erősítette meg abban, hogy ebben olyan mértékben higgyen, hogy összeállította ezt ennek a kiállításnak az anyagát?
Hát ugye, Karló, őszintén ezen gondolkoztam, de ez nekem az volt a benyomásom, hogy ő szentnek született, de hát nem így van, hanem amikor például egy imádkozott még ilyen 7-8 éves kisgyerekként az oltári szentség előtt, és a plébános oda ment hozzá, és megkérdezte, hogy mit csinál. Igen, akkor mondta, hogy ő hát nem tudom pontosan idézni a szavait, de hogy hát ő igyekszik az Úrral együtt lenni, hogy minél jobb keresztényé válhasson.
Egy 7 éves gyerek.
Igen, volt egy ilyen nagyon erős vágy arra, hogy egyrészt, hogy Jézussal legyen, másrészt meg, hogy a tetteiben ez megnyilvánuljon. Ugye a kortársai, a barátai az mind azt mondták róla, hogy igazából a cselekedetei voltak azok, amik ő rájuk is hatottak.
Hát igen, ezt olvastuk, hallottuk, és aki látta a filmet, az a dokumentumok alapján megtapasztalta, hogy micsoda egyéniség volt, személyiség, és hát ha valami, akkor ez közelebb tudja vinni a fiatalokat, hogyha egyáltalán tudnak róla, már pedig elég sokat hallottunk róla Jézushoz.
Igen.
Na most beszéljünk arról, hogy mikor van ez a kiállítás, hol van, és gratulálunk a hallgatók nevében is, hogy ezt megcsinálja és megrendezi.
Hát köszönöm, de az érdem az igazából nem az enyém, hanem ugye nyilván Kárlói, de Magyarországon pedig Kártai Bálintot meg kell említenem, aki igazából ezt a magyarországi kiállítás sorozatot tulajdonképpen segíti és koordinálja és elindította. A kiállítás egyébként ma és holnap a Pápai Szent Anna templomban lesz látható 10 és 18 óra között, és hétfőn pedig átköltözik a Pápai Nagy templomba, és ott pedig 2-től vasárnap estig látható lesz szintén 10-től 18 óráig.
Hát nagyon jó volt erről beszélgetni, és köszönjük szépen az információt, meg a felkészülését is. És hát a Jóisten áldását kérjük és kívánjuk, és Karló közbenjárását.
Köszönöm szépen. Ezt úgy érzem, hogy a felkészülés alatt folyamatosan éreztem, úgyhogy reméljük, hogy a látogatók számában és a elmélyülésekben is ez jelentkezni fog.
Köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm.
És Jóisten áldja önöket. És sok sikert a kiállításhoz, sok látogatót.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, Isten áldja önöket. A napindító utolsó interjújában Sandl Csabával beszélgettünk a pápai eukarisztikus csodák alapján megnyilandó, a ma megnyílt kiállítást, illetve majd szeptember 8-tól 13-áig megtekinthető, mint ahogy hallották. És köszönöm, hogy velünk voltak ebben a másfél órában. Áldott szép hétvégét kívánok mindnyájuknak, és hallgassuk meg, hogy milyen szentmise közvetítések, illetve még egy információ a hét elejére.
Mai napon szombaton 18 órától közvetítünk szentmisét a Felső Krisztinavárosi Keresztelő Szent János templomból. Holnap, vasárnap délelőtt 10 órától közvetítjük a szentmisét Nagyboldogasszony Bazilikából, Mária Besnyőről, illetve még egy szentmisére szeretném a figyelmet felhívni. Borka Zsolt életéért és gazdag életművéért hálaadó szentmisét tartanak holnap, vasárnap, szeptember 6-án, 15 órakor a Fóti Római Katolikus Templomba. A szertartásra és az azt követő agapéra mindenkit szeretném.